Urunk, köszönjük, hogy szóba állsz velünk. Köszönjük, hogy azzal a reménységgel jöhettünk ide ma is, hogy veled találkozhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy közel vagy mindahányunkhoz. Áldunk téged, mert a szívünkbe látsz. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit felfedezel, amit megláttatsz, megértetsz velünk. Köszönjük, Urunk, azt is, ha a te szemed ítél és vádol bennünket, hiszen fölmenteni szeretnél, gyógyítani szeretnél, vezetni szeretnél. Te látod, Urunk, hogy milyen élethelyzetekből, milyen állapotban jöttünk ide a te házadba. Jól ismersz bennünket. Arra kérünk, hogy szabadíts föl bennünket arra, hogy értsünk téged, hogy szabad elérhessen minket, hogy a te lelked megragadjon ma is. Áldj meg bennünket, Szentlélek Isten, hiszen rád vagyunk szomjasak, rád várunk most is. Könyörülj rajtunk, és légy közöttünk és velünk. Amen. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét az Ézsaiás könyvének 49. részéből, a 15. és 16. versét. De Sion ezt mondta: elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Ímé, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Eddig az ige, foglaljunk helyet. Én a haláltól félek, és attól, hogyha valami rossz ér. Félek a sötétben, és félek a sötéttől. Attól félek, hogy senki sem fog szeretni, és egyedül leszek. És egy sarokban kucorgó kislány egyfolytában azt mondogatta, magába gugózva, hogy félni kell, félni kell, félni kell. A múlt hét számomra úgy történt, hogy gyerekek és felnőttek között egyformán szóba került a félelmek, szóba kerültek a félelmeink, beszélgettünk a félelmekről. Ezek, amiket hallottunk, és amiket elmondtam, itt továbbadtam, a gyerekek félelmeiről beszéltek. Ők ezektől a dolgoktól félnek. A gyermekek első számú félelme ugyanakkor a széthulló család, hogy egyszer nem lesz édesapa, és nem lesz édesanya mellettem. A gyermekek kettes számú félelme, ha rangsorolni lehet, és ők rangsorolták a félelmeiket, beszámozták, a szeretet hiány és a meg nem értettség áll az ő félelmeik között harmadik helyen. Mint a gyermekek és felnőttek között egyaránt szóba került a félelem, a felnőttek is beszéltek a maguk félelmeiről. A felnőttek félnek a szenvedésektől, félnek a bajoktól, félnek attól, hogy valami nagy nehézség vár rájuk, amivel nem tudnak megküzdeni. És félnek a kilátástalan, a bizonytalan jövőtől. Teli van az életük olyan félelmekkel, hogy szeretnék tudni, és nem látják, mit hoz a holnap. Tegnap itt a csendes hétvégén való beszélgetésekben előkerült ugyancsak a félelem, és szóba került, hogy félünk a munkanélküliségtől, a kifizetetlen számláktól, csődbe ment vállalkozásoktól, körbetartozásoktól. Félünk a gazdasági csődtől, a tönkrement élethelyzetektől, és ez itt, ezen a környéken halason sincs másként. Félnek az emberek az elúszott termékektől, a kiszáradt terményektől, amit nem lehet már értékesíteni. Félelmek között éljük az életünket, kicsik és nagyok, gyermekek és felnőttek egyaránt. És a félelmek között van ráadás is, van egy ráadás keserűség is sok-sok ember szívében, hiszen visszatérő refkrényként hallom beszélgetések közben, és előkerül. De hát miért engedi? Miért hagyja ezt az Úristen? Hogy nem hallja, és hogy nem látja a félelmeinket? És hogy nem válaszol ezekre a kétségbeesésekre. Néhány nappal ezelőtt egy előadást hallgattam, egy nagyon híres szociálpszichológus előadását, aki a magyar nép lelkiállapotáról beszélt, és volt benne egy számomra megdöbbentő felfedezés és egy megdöbbentő adat. Magyarország 54% a depressziós ma. Ez azt jelenti, hogy akár itt, most itt ülők közül is több mint fele küzd a depresszióval a gyülekezeteink között is, hiszen nem vagyunk kivételek, ugyanezen a földön élünk, ugyanebben az országban, ennek törvényszerűségei és keserűségei vagy fájdalmai között. Megdöbbentő adat, ki az egészség és a többség vagy a kisebbség ez esetben. Népbetegséggé lett a depresszió, és valószínűleg érintettek vagyunk benne mi is, az Isten gyermekei. Mit kezdjünk a keserűségeinkkel, és mit kezdjünk a félelmeinkkel? Ez az ige, amit hallottuk, hogy Sion szemrehányást tesz az Istennek, miért feledkeztél el rólam? Az Úr válaszol ezekre a félelmekre. Ez az ige, amit hallottunk és olvastunk, hogy megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén. Isten vigasztaló, elkeseredett, Isten vigasztaló üzenete az ő elkeseredett, szomorú és összetört népének. Mi volt akkor és ott, amikor Ézsaiás szavai elhangzanak? Akkor mi keserítette, mi töltette el félelmekkel az embert? Izrael egy olyan történelmi helyzetben élt akkor, amikor el kellett hagyják a saját hazájukat, deportálták a babiloni birodalomba, és a babiloni birodalomba telepítették le őket. Sok-sok évi intés, sok-sok évi figyelmeztetés után, sok-sok prófétai szó után Isten hosszú tűrő várakozása elfogyott, és bekövetkezett egy nemzeti tragédia. Egy egész nép bukott el, és egy egész nép tűnt elveszettnek. Egy egész nép tragédiáját olvassuk, láthatjuk Jeremiás vagy Ézsaiás szavai között, mögött, és ezeknek történeteiből. A népet fogságba hurcolták javarészt, otthon is hagytak azért néhány embert és néhányakat a babiloni katonák, maradt otthon is ember. És maradtak az üszkös falak, a város lerombolt falai, házai, maradt a lerombolt templom, amit már a gaz nőtt föl 70 év után. Maradt a kifosztottság, maradt az elveszettség. És Izrael legnagyobb tragédiája mégis az volt, hogy de elveszett a szövetségláda, Isten trónusa, ami számukra Isten jelenlétét biztosította. Számukra ez a nemzeti tragédia, ez a magukra hagyatottság és ez a félelem azt jelentette, hogy elhagyott az Úr. Egyedül maradtam. Az Isten se törődik velem. Magamra maradtam. Másrészt legyőzhetőnek bizonyult az élő Isten. Úgy tűnt képtelen megvédeni a népét, nem áll mellé. Tehát gyenge Isten, nem képes megóvni bajoktól, háborúkban és harcokban. Magára hagyta a népét. Az elhurcoltak és az otthon hagyottak egyaránt keserűségben, az elhurcoltak és az otthon maradtak, egyaránt félelmek között élték az életüket. És amikor ez az ige elhangzik, és ez a szemrehányás, hogy elhagyott engem az Úr, és megfeledkezett rólam az Isten, ez már a második nemzedék keserű kifakadása. Eltelt már, a fogság eltelőben van, lassan a 70 év lejáróban van Izrael történetében akkor, amikor megfogalmazódik ez a panasz. Elhagyott engem az Úr, rólam megfeledkezett az én Uram. Ebben a panaszban benne van a nemzet romlása miatt való panaszkodás, a nemzet sorsa miatti fájdalom, a nemzet elveszésén való keserűség, és emiatt való bánkódás és ennek siratása. És benne van az egyéni keserűség és az egyéni fájdalom. Legelőször ma ez az ige megállít és elgondolkoztat, szembenézésre késztet, ránk kérdez ez az ige. Mennyiben vagyunk felelősek a nemzet romlásáért? Mi a mi részünk ebben? Könnyű másokat okolni, kívülvalókat okolni. Izrael története azt mutatja, hogy apák, anyák, nagyapák, nagyanyák vétkét hordozták az unokák és a fiak. Elszenvedték az utódok mindazt, amit az előző nemzedék élt, és ahogyan az előző nemzedék élte az életét. Örökségbe pusztulást kaptak, örökségbe elveszettséget kaptak, keserű jajkiáltásokat kaptak a fiak és az unokák. Vajon mit hagyunk örökül az utánunk jövőknek? Ezer egy cikk és újság és mindenféle híradás szól arról, hogy a várható öröksége akár a most megkeresztelt gyermekeknek bizony keserű és nehéz örökség lesz. Vagy ivóvizük, vagy élhető környezetük nem lesz, vagy gazdasági csődök, amik rájuk várnak. Tehát mit hagyunk örökül a szemünk fényeinek? És mit hagyunk lelkileg örökül nekik? Mire vezettük, merre vezettük, hogyan formáltuk az ő életüket? Mit adtunk a kezükbe utánunk jövő nemzedékeknek? Sion ezt mondja, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Istenem. Pedig nem feledkezett meg az Úr. Pedig már készül a szabadulás, amikor ez a nagyon keserű és nagyon bánatos, szemrehányó szó és kifakadás elhagyja Izrael száját. Az Úr már döntött. Még nem látszik a szabadulás útja, és még nem hangzott föl a szabadítás szava, és még nem jött el a szabadító. Akkor ott Babilonban egy Círus nevezetű király volt az, aki meghirdeti Izrael királyságát. Még nem hangzott föl a kegyelmet adó szó, de Isten a szívében hordozza. Isten már döntött. Ő már elkészíti a szabadítást. Néhány verssel előbb ezt olvassuk. Újjongjatok egek, vigadosz föld, törjetek ki az újjongásban hegyek, mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon. Nem látszik még semmi. Még semmi kiút, még van a sötétség, és van a fájdalom, és van a bánat. De az Úr már döntött. Az élő Isten már eltervezte a maga irgalmasságát, és eltervezte a maga népének megmentését. És mit üzen ez nekünk? Isten lát, és szemmel tart. Amikor mi rettegünk, amikor kucorogva mondjuk, hogy félni kell, mint a kisgyermek, amikor számláljuk a félelmeinket, amikor összerogyva és összeroppanva siratjuk önmagunkat, és félünk a jövőtől, az Úr azt üzeni, látlak. Tudom, tudok rólad. Lát a próbatételekben. Már készül a szabadítása. Tudja a nehéz bánatokat, és tudja, hogy milyen kereszteket kell hordoznia az övéinek, ismeri a gazdasági csődök terhét, a kilátástalanságok fájdalmát. Isten átlátja az ember életét, látja az elgyötört szívét, látja a fájdalmak és kétségbeesések forrását és állapotait. És amikor majd betellik az idő, elhozza szabadítását, eljön a szabadító, és eljön a szabadulás ideje. Ahogy Egyiptomban, a rabszolgaságban 400 esztendőt várt az Úr. 400 évig tűrte népe megalázottságát és fájdalmát, hogy majd 400 év után elhozza a szabadulást. Vagy várta az egyes ember megújulását, megváltozását, Jákobnak, a nagy csalónak csalódásait, keserűségeit, míg nem megérlelte önmagának az Úr. Fájdalmak, nehézségek, küszködések, félelmek között érlel az Úr. Jézusról mondja ezt az ige, hogy amikor betelt az idő, eljött a szabadulás, eljött a szabadító. Vajon el tudjuk-e hinni, elmerjük-e hinni önmagunkra nézve, el tudjuk-e fogadni, hogy nekünk ilyen atyánk és urunk van, aki beleenged, megítél mélységekben is, beleenged nehézségekbe, küzdeni valókba, félelmek közé, de szemmel tart ott is, és készíti a szabadulást. Ő metzi el, ő hozza el a kegyelem idejét. Az olyan Istenünk van, aki megelégeli, egyszer csak megelégeli az ember gyötrelmét, az ember fájdalmait. az Úr válasza az ember félelmére. Mi azt mondjuk, megfeledkezett rólunk az Úr. Ő ezt mondja, megfeledkezhetett csecsemőjéről az anya. Nem könyörül-e méhe gyermekén, ha mindezek megfeledkeznének is. Én te rólad meg nem feledkezem. Van valaki, aki gyöngétséggel néz ránk. Van valaki, aki együttérző szeretettel figyel és néz ránk. Van valaki, akit mi erős Istennek, uraknak, urának, királyok királyának látunk, aki anyai szeretettel néz és figyel ránk. Mert hogy az anyai szeretet mindennek ellenére való szeretet. Elbukott a nép? Elbukott az ember? Igen. Elhasalt a gyermek? Igen. És mégis kezét nyújtja. Mégis magához öleli az édesanya. Mégis magához emeli, és letörli könnyeit. Igen, tévutakon jár engedetlen olykor, és mégis utána szól, visszafogad, kezét nyújtja, és önmagához emeli. Az ige anyáskodó szeretetről beszél. Az élő Isten anyáskodó szeretetéről beszél. Olyan kedves dolog ez, hogy Jézus megerősíti ugyanezt a vonást. Azt olvassuk a virágvasárnapi történetben, hogy Jézus fájdalmasan sóhajt föl Jeruzsálem láttán. Hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, mint tyúkanyó a kis csibéit. És te nem akartad. Áldott az Isten, aki ilyen tyúkanyós szeretettel is, teli gyöngétséggel, teli védelmet nyújtással, teli elfogadással, engedetlen népe iránt, szófogadatlan gyermeke iránt is, ezzel a szeretettel fordul. Tántoríthatatlan, védelmező szeretettel. Nem változott meg az Isten akarata évszázadokon keresztül. Az Úr életre szán, és örömet kínál, és szárnyával takargató Úr ő ma is, ahogy az ige nevezi őt. Az ő szelídségével és szeretetével szeretne körbevenni bennünket ma is. Előtte a kisgyermek bizalmával lehet kiönteni a szívünket. Neki a kisgyermek fájdalmával, bizalmával, maszatos, könnyes arcával, tépett életével lehet azt mondani, hogy mégis hozzád jövök. És ő kész magához emelni. Félelmek között, megtörtségekben, kiszolgáltatottságban. Első számú vigasztalása ennek az igének, hogy látlak, tudlak téged, értelek, és elfogadom a félelmeidet. Amikor ennyire mély a kétségbeesés Izrael szívében, az ember szívében, az Úr nem vádaskodik. Akkor nincs szemrehányás, nincs számunkérés, csak átölelés van, csak odafordulás van, csak megértés van, csak megerősítés történik. Az ige második vigasztalása a félelmek között, markaimba metszettelek föl téged, ímé tenyerembe véstelek be. Nekem erről elsősorban iskolás gyermekek jutnak eszembe. Vajon hányszor írtuk a puskát a saját kezünkbe? Hányszor írtuk fel az el nem felejtendő és el nem felejthető dolgokat a saját tenyerünkbe? Gyanítom, egyikünk sem kivétel ez alól. De itt többről van szó. Amit tenyerünkbe írtuk, azt fontosnak, szükségesnek tartjuk. Valóban nem szabad róla elfeledkeznünk. Azért írtuk oda, és hogy mindig kéznél legyen. Akkor, amikor kell, emlékezzünk rá. De a tenyérbe vésettség sokkal nehezebb dolog. Felejthetetlen fájdalom, amit egy pillanatra sem lehet elfelejteni, és minden mozdulattal fájdalmat okoz. Ennyi személyes vallomást hadd mondjak, hogy tenyeremen itt egy ekkora vágás nyoma van. Nemrégiben operálták a kezemet. Nem lehet elfelejteni, erről nem lehet elfeledkezni, mert bármihez hozzáérünk, bármihez hozzányúlunk, ez fáj. Emlékeztet. Mit mond ezzel az ige? Markaimba metszettelek föl téged, tenyerembe véstelek be. Felejthetetlen vagy. Az Úr nem tud rólad elfeledkezni. Nem tudja levenni rólad a szemét, mert minden érintésben, minden odafordulásban fájdalom vagyunk neki. Pedig mi milyen sokszor elfelejtjük őt. Ő mi rólunk meg nem feledkezik. S mi hányszor a döntéseinkben? Hányszor feledkezünk el róla? Hányszor feledkezünk meg, ha kapcsolatokat építünk? Hányszor feledkezünk meg a családi életünk megélése, házasságaink, gyerekeinkkel való kapcsolatban? Hányszor csúszik le a tekintetünk az Úrról? A magunk munkamoráljában, munkavégzésében hányszor tévesztjük szem elől az élő Istent? Hányszor felejtjük el az ő szavát, az ő tanácsait? Mi nagyon feledékeny gyermekek vagyunk, de mi atyánk és gazdánk szemmel tart. Jézus pedig ezt mondta az övéinek, én azért mondtam nektek mindezt, hogy az én örömem legyen bennetek, és ti ebben az örömben legyetek teljessé, mondja Jézus. Ő nem fáj, nem azt szeretné, hogy fájjunk neki. Nem ezt akarja, és nem akar fájdalmat, hanem örömet szeretne adni. Van egy ilyen, azt hiszem, halleluja éneknek egy sora, kezei és szíve szívesen adná erejét, derűjét, örömét. De sokszor megkímélhetnénk önmagunkat, ha nem feledkeznénk meg arról, akitől azt várjuk, hogy ő ne feledkezzen el mi rólunk. Jézus örömet kínáló szeretettel néz ránk. Ő örömet hozni jött, és végül fájdalom lett az osztály része. Vésett kezek, összevert test, vérző test, összetört élet, fizikai és lelki fájdalom, ez lett annak osztály része, akiről mi megfeledkezünk, és aki nem feledkezik el rólunk. Mi a magunk félelmeivel és küzdelmeivel állunk, és számon kérjük őt, és néha vádaskodunk, néha kiakadunk, néha nem értjük őt, ugyanakkor ő előbb szenvedett értünk, és előbb szeretett. Aki értünk szenvedett, értünk adta az életét, hogy ne értené mindezt a fájdalmat, szenvedést, ami a mi életünknek a része. Isten harmadik vigasztaló üzenete mára ez, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Ezt üzeni az Úr. Micsoda a kőfal? Mindenek előtt védelem, amitől védelmet remélünk. És ez egészen más lehet. Mindahányunknak más a kőfal. Kinek a család a kőfal, kinek a szeretett lény, aki beleszeretett, vagy akit nagyon szeret, kinek a társadalmi pozíciója a kőfal, kinek a szellemi kincsei, kinek a lelki kincsei a kőfalak, kinek a kapcsolatai a kőfalak, kinek pedig pénz, kinek pedig a mámor a kőfala. Mindenki maga tudja, mi a kőfala. Mi mögé rejti az életét, és mitől remél biztonságot, megmaradást, mitől vár stabil életet. Mi mögé szeretne elbújni a fájdalmak forrása, a megalázottságok, a bajok elől. Mindenki maga tudja. Az Úr azt mondja, hogy előttem vannak. Amit te építettél, előttem vannak. Kőfalaid előttem vannak szintelen. De egy kőfal lehet a támadások célpontja is, nem csak védelem és védelemkeresés. Lehet ostromlottság a jellemzője. Sérüléseket hordhat egy kőfal. Lehet hiányos. Lehet egészen összeomló félben lévő. Kőfalaid előttem vannak szintelen. És ezzel ezt mondja ez a kép, hogy igen, látom a romlottságaidat, a kőfal romlottságait. Látom a deficiteket, a hiányokat. Látom a sérüléseket. Látom, amit külső-belső elhanyagoltság, hiányosság okoz. Kőfalaink előttem vannak szintelen. Kőfalaink romlása, olykor az emberbéli állapotunk, emberségbéli helyzetünk, hiányosságai, deficitjei, Krisztus követésbeli, hitbéli deficitjeink, hiányosságaink. Ő látja mindezt, ez is előtte van szüntelen. Látja az alapokat, milyen furcsán építkezünk, hol sziklára, hol homokra. Egyes dolgokat sziklára, és másokat homokra. Látja kőfalaink repedéseit, állapotait. De az ige a kőfalról így is beszél, hogy ő maga, Isten maga a kőfal körülöttünk. Kőfalaid előttem vannak szüntelen. 91. Zsoltár azt mondja, hogy maga az Úr a mi kőfalunk. Ő látja a hitünket, látja a hozzátartozásunkat is, látja szüntelen, látja az alapokat, a masszív, a teherbíró, stabil építményt hordozó, csak néha-néha megremegő alapokat is látja. Ezt is látja az Úr. Megvigasztala bennünket, megvigasztala engem az Úr szava a magunk földhöz ragadt konkrét félelmei között. Az, hogy ő nem feledkezik meg rólunk, megvigasztal a betegség esetén, fájdalom esetén, gazdasági csőd esetén, elhagyatottság esetén. Megvigasztal? Vajon megvigasztal? Mit kezdjünk ezzel a vigasztalással? Az életünk, áldott az Isten, hogy az életünk nem csak romlásokból, nem csak deficitekből, nem csak sírásokból és bánatokból és félelmekből áll, hiszen az Isten gyermekeinek, Izrael népének újjongó öröme, újjongó örömünk lehet a meghallgatott imádságaink, amikor tetten érjük a közöttünk és értünk munkálkodó Istent, amikor előttünk lepleződik le, hogyan készíti szabadítását, hogyan hoz ki életünk mélységeiből. Ugye vannak, ugye léteznek ilyen szabadítás élményeink, ugye vannak ilyen Isten élményeink. Ha még nincs, szabad elkérni. Ha meg van és volt ilyen az életünkben, szabad róla el nem feledkezni, és megőrizni a szívünkbe. Számomra az egyik mostanában való nagyon szép, kedves ajándék az Úristennek. A gyülekezetünkben van egy fiatal ember, aki hónapok óta munkanélküli volt, friss diplomás, és nagyon el volt keseredve, hogy nincs állása. A családja nehéz anyagi körülmények között él. Nagyon jó lett volna, ha mielőbb állást talál. Júniustól szeptember 1-ig imádkoztunk azért, hogy ő kapjon állást. Szeptember 2-án behívták, és kapott állást, és van most állása ennek a munkanélküli fiatalembernek is. Nem más a reménységünk, ma is ő a mi reménységünk, ma is az élő Isten, az imádság meghallgató. Az övéit szemmel tartó, a félelmeit is jól ismerő, és a félelmeinkben, csődjeinkben is mellénk szegődő. Annyira vigasztalás, annyira félelem előző ő, amennyire a gyermek bizalmával merünk hozzálépni, amennyire megmerünk bízni az ő erős kezében, leleményes és gyöngéd szeretetében. Annyira vigasztalás és félelem előzés, a velünk vándorló, velünk minden nap ott lévő Jézus Krisztus, amennyire kézen foghat az ő megsebzett kezével, annyira megerősítés és annyira féleleműzés, amivel vezethet a maga megsebzett kezével. Rajtunk is múlik. Eluralnak-e a félelmeink, uralkodnak-e fölöttünk, vagy pedig engedjük, hogy vezessen, kézen fogjon, elrejtsen, megmutasson az Úr, megmutassa az Úr önmagát. Újjongjatok egek, vigadosz föld, törjetek ki újjongásba, mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének is. Én nem feledkezem meg rólad. Ímé tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak kőfalaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és lombolóid pedig kivonulnak belőled. Szabad erre az ígéretre ráépíteni az életünket, hogy szűnjenek, tűnjenek, múljanak a félelmek. Rajtunk múlik. Mit választunk? Amen. Urunk, köszönjük, hogy neked, akár pörölve, akár panaszolva, neked őszintén elmondhatjuk mindazt, ami bánt, hogy előtted, mint a vizet, kiönthetjük a mi fájdalmainkat és keserűségeinket. És köszönjük, hogy te segítesz látni, segítesz érteni, és kész vagy megmenteni és szabadítani. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket hűtlen, elcsatangoló, összetört és maszatos gyermekeidet mégis elfogadsz. Mégis szárnyaiddal takarva védesz, hogy mégis önmagadhoz hívsz és vársz. Urunk, köszönjük neked, hogy a te kegyelmed, szabadításod már akkor készül, amikor mi sírunk magunk fölött, amikor mi jajgatunk és jajveszékelünk, te már akkor készíted a megmenekülés útját. Köszönjük, hogy még mit sem tudtunk rólad, te már akkor gyermeketként szerettél. Már akkor felénk nyújtottad a kezed, mint ahogy most a keresztelőben láttuk. Köszönjük a te makacs, eltőkélt, kitartó, áldott szeretetedet. Köszönjük, hogy te nem adod föl. Bocsásd meg, ha mi néha eltoljuk ezt a kezet, rájutunk a te kezedre, vagy megkerüljük. Szabadíts föl, tégy bátorrá önmagad számára. Szabadíts föl arra, hogy elfogadjunk téged, keressünk téged, hogy az életünk boldog felfedezés lehessen, hogy aki a tiéd, te hallgatod a kérését, látod a sírását, és elhozod a szabadítás idejét. Köszönjük, hogy másként nézhetünk ma mindarra, ami fáj, mindarra, ami félelemmel tölt el. Nálad tudjuk mindezt, a rosszat is. És köszönjük, hogy nálad kész a kegyelem. És Urunk, köszönjük, hogy nem csak az egyéni sorsunkat látod így, de a nemzetünkét is, a népünkét is. Te látod, hogyan fordult el tőled apák, nagyapák nemzedéke, vagy hogyan volt hűséges hozzád. Könyörülj mi rajtunk, hogy ez a nép benned életet, vigasztalást, örömet találhasson, talpra állhasson egészen és újra. Légy irgalmas hozzánk. Amen.